Végre csatáról lesz szó a Mesél a múlt rovatban, minden szentnek maga felé hajlik a keze alapon, ugyanis a kápolnai csata 175 évvel ezelőtt vívódott értelemszerűen Kápolnánál, hogy mit kell tudni erről az ütközetről, vagy csatáról, Katona Csaba történész majd elmondja. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát figyelj, mindenki megszivatott mindenkit. A Dembinszki elhitette a magyar politikusokról, hogy egy jó hadvezér, a Windischgrätz elhitette a császárral, hogy ő győzött, a császár erre kiadott egy ilyen olmüci alkotmány nevű valamit, amivel még jobban olajat öntött a tűzre, úgyhogy itt hát érdekes szituáció állt elő mindenképpen a kápolnai csatára, meg a megítélése is ez ilyen vitatott, hogy ez volt a Svehától történő visszavonulás utolsó ütközete, vagy a tavaszi hadjárat első ütközete?
Most attól függ, honnan nézzük, Svehától nézve az utolsó volt, a tavaszi hadjárat felől nézve az első volt, tehát ez pusztán nézőpont kérdése, de tekintettel arra, hogy a tavaszi hadjáratot azért úgy szoktuk számon tartani, hogy ez mégiscsak egy sikertörténet, köszönhetően Görgei Artúr zseniének és számos más tényezőnek. Én inkább talán a másik oldalhoz sorolnám, annál is inkább, mert itt a fővezért még úgy hívták, hogy Henry Dembinszki, és nem bizonyult rátermetnek és megfelelőnek e tekintetben, mert hát egyebek mellett rajta is múlt is nem végződő sikerrel ez a két napig húzódó csata, mert ugye február 26-27.
Igen, egyébként még mielőtt rátérnénk a küzdő felek vezetőinek értékelését, szívesen hallanám tőled, mert hogy Windischgrätz se tűnt egy ilyen katonai géniusznak. Én hallottam olyan véleményeket, hogy azért addig, amíg ő vezette az osztrák hadakat, addig tudtunk igazán komoly eredményeket elérni ellenük. Aztán, amikor jött a Hajnau, aki egy profi és felkészültebb katonai vezető volt, onnantól már nem sok sót tettünk meg a szabadságharcban.
Ennél összetettebb a dolog, de valóban azt ne vitassuk el, hogy Julius von Hajnau bármennyire nem szeretjük, és bármennyire vállalhatatlanul, sőt mondjuk úgy, hogy pszichopata módjára viselkedett, gondoljunk a haladi tábornokok kivégzésére, katonaként azért elsőrangú volt, Windischgrätz pedig nem feltétlen. Tehát ez valóban egy szempont volt, de azért ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy annyira vie volt mindenki Bécsben, hogy kinevezték a hozzá nem értő Windischgrätzet, és ezzel nekünk kedveztek. Egész egyszerűen arról volt, hogy a két ember között, szigorúan mondom, katonaként azért volt egy jelentős különbség, de azért a helyzet is változott addigra, amire Hajnau helyzetbe került, tehát ezt ne felejtsük el. De itt árnyalat és összetett dolgokról beszélünk. Ami meg a milyenket illeti, ott az a helyzet, hogy Henry Dembinszkinek a kinevezése, aki ez 1831. évi híres nevezetes visszavonulásáról szerezte meg a hírnevét, hát mondjuk úgy, hogy bakot lőttünk.
Ugye, hát pedig azt hittük, hogy lesz egy újabb BEM tábornok, nem? Mert hogy ő is lengyel, igen, volt, valóban, ő is nagyon vitézkedett a császáriak ellen, de hogy került ő a fővezéri székbe, az is egy érdekes történet, mert már itt mutatkozott némi törés Kossuth Lajos és Görgei Artúr között.
Így van, hát Kossuth Lajos találta ki Dembinszkit, már olyan értelemben, hogy ő tette le a voksot amellett, hogy legyen a sereg fővezére. Ugye Kossuth mindig szimpatizált a lengyelekkel, a lengyelek is szimpatizáltak velünk, Dembinszkinek volt tényleg egy hírneve, csak hát ne felejtsük el, hogy az a bizonyos 1831. évi litvániai visszavonulás, ami tényleg hát Európa szerte ismertetette a nevét, az közel 20 évvel korábban volt, meg az egy visszavonulás. Tehát itt egy kicsit azért bonyolult a feladattal kellett volna megküzdeni, és amennyire kiderült, rendkívüli bizalmatlansággal fogadták Dembinszkit a magyar kábornokok, a katonák, tehát olyan ellenszebb övezte a lobbanékony természetű és láthatóan nem kellőképpen tájékozott, mármint a magyarországi viszonyok között nem kellőképpen tájékozott lengyel katonát, hogy Görgei Artúr külön napi parancsolba szólította fel a tisztjeit, hogy engedelmeskedjenek neki. Tehát ez így azért mutatja a problémákat. És hát arról nem beszélve, hogy itt ezért egy elég fontos csatára kerül sor, nem véletlenül húzódott ez két napig. Ugye egyrészt északról ott volt Franz von Schlick altábor nagy serege, amit el lehetett volna szigetelni, vagy akár fel is lehetett volna őrölni, ha erre Dembinszki engedélyt ad, de nem adott, hanem kifejezetten megtiltotta, összpontosítani kezdte a honvéd seregeket. De ez az összpontosítás se volt teljes mértékű. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hány embert lehetett volna összevonni nálunk, akkor az valószínűleg 40 ezer felé megy a létszám, így nagyjából 36 ezernél állt meg. Ezzel szemben ott volt Windischgrätz, aki meg elindult ebbe az irányba ugye a seregeivel, hogy megsegítse Schlicket, meg egyáltalán megakadályozza a magyar seregek összpontosítását, illetve lehetőség szerint szétszórja őket, neki meg körülbelül 30 ezer embere volt. Tehát a létszám fölény mellettünk volt. Az viszont tény, hogy a ágyúk tekintetében, meg a másik fél állt jobban, nekünk valamivel több mint 130 ágyunk volt, nekik több mint 160, és a kaliber is, az űrméretek is nagyobb volt a ágyúknál, az osztrákok oldalán. Tehát tulajdonképpen ebből még bármi kijöhetett volna. De ott kezdődnek a problémák mindjárt, hogy Dembinskivel iránt nem volt meg a bizalom, Dembinski mindenáron ragaszkodott hozzá, hogy majd ő eldönti, mikor és hogy és hol kerül sor döntő csatára, így Miskolcot célozta meg. És hát kicsit úgy festélyezen kívül, figyelmen kívül hagyta azt, amit ugye Helmut von Moltke nevéhez szoktak kötni, a orosz hadviselés zseniének a nevéhez, aki egyszer által azt találta mondani, hogy a haditerv az addig érvényes, amíg el nem kezdődik a csata, mert utána az ellenség tesz lépéseket. Tehát megtervezhetem én előre, hogy mit akarok, csak ugye nem biztos, hogy minden úgy marad, sőt biztos, hogy nem marad minden úgy. És Görgeinek van egy nagyon érdekes leírása arra nézvést, hogy maga a csata hogy vette a kezdetét. Konkrétan éppen Egerben bikavért kóstologattak, és már akkor is volt némi itt a Görgei meg Dembinski között, amikor is hát ágyúdörgés lehetett hallani, és Dembinski egész egyszerűen nem akarta elhinni, hogy támadnak, mert ő nem ikkora tervezte a támadást. És innentől kezdve majd idézem Görgeit, ugye ezzel kezdődik az egész, hogy paraszszekérre rakják őket, hogy közelebb tudjanak menni a támadáshoz. És hát maradjunk annyiban, hogy ez nem volt megfelelő jármű arra, hogy a parancsnokot vigye. És akkor idézem innentől, hogy mi történt konkrétan, mert az tényleg nagyon érdekes történet, hogy Görgei hogyan írja ezt le. Tehát, idézem. Azt mondja, hogy gyorsan haladtunk Erpelét felé, de minél közelebb értünk a csatatérhez, és minél hangosabb lett az ágyúszó, annál kevésbé hasonlítottak Dembinski szavai és taglejtései az értelmes ember magaviseletéhez. Egyik képtelen kijelentés a másikat követte az ajkán, ő pedig hol kézzel lába levezett, mintha a kocsi haladását akarná siettetni, hol megint felszökelt az ülésről, hol a harctér felé rázta öklét és lelki állapotának egész szánandó nyomorúságát feltárt a szemünk előtt. Ez az állapot erkölcsi haldoklása volt egy olyan kérkedő embernek, aki pompás úszónak adta ki magát, és most a vízbefúlás élelmével vergődik, mert a víz, amelybe beletalált menni, véletlenül a torkáig ér. És a következővel zárja Görgei, azt mondja, hogy az alábbi felkiáltásokat ismételgette, ezt még nem akartam, ez még korai. Ha pedig ez csak ugyanígy van, bizony nem volt szép dolog az osztrák tábornok uraktól, írja Görgei, hogy csak úgy se szó, se beszéd megtámadni minket, meg sem kérdez velük Dembinskitől, mikor jön neki kapóra a nyugodat.
Hát legalább az ebédet hagyhatták volna befejezni.
Ez nem ilyen... Mikavért, így, az én.
Igen, azt nehéz ott hagyni. Még egy csata kedvér is a jelek szerint, igen.
Nehéz, ez valóban nem volt szép dolog. Na de hát a csata sajnos kitört, és az egésznek az lett a vége, hogy itt derült ki, hogy mennyire végzetes hiba volt, hogy Schlicket korábban nem szigetelték el, vagy legalábbis nem szorították vissza, mert ugye Schlick is akcióba lépett a Windisvédféle támadással párhuzamosan, és hát igazából február 26-án jöttünk oda, hogy a Torna oldalán összetalálkozik a két sereg. Ugye Kápolna az a névadója ennek a csatának, de ugye ne úgy képzeljék el, hogy bemen mindenki Kápolna faluba, és akkor ott tölték egymást a katonák. Ugye
kijelöltek egy Kápolna rétet, hogy akkor, mint egy ilyen usztafkát a mostani foci drukkerek, nem így zajlik egy csata, hogy akkor kijelölünk egy rétet, megbeszéljük, hogy akkor itt találkozunk, és győzzön a jobbik. Ez a csata is egy ilyen nagyobb kiterjedésű volt, tehát hogyha ránézzünk a térképre, Kápolna és Sirok között vívódott ez az egész.
Így van, és Feldebrő benne van, Aldebrő, Verpeli, Kompolt, tehát tényleg így nagyon-nagyon szét volt szóló, ugye itt is kiderül az, hogy azért nem osztatta szét, ugye nem összpontosítva kellően a hadseregét Dembinski. És ha megnézzük, hogy ki mindenki harcolt itt, mert azért ugye másnap, tehát 27-éig tartott ez a ütközet, akkor azt láthatjuk, hogy itt azért itt van Görgei Artúr, és még ott van Pöltenberg Ernő, tehát itt van Gulyon Rihárd, Kmetti György, tehát egészen kiváló katonáink is harcolnak itt. És Klapka György egyebek mellett pontosan. Tegyük rögtön hozzá, hogy a másik oldalon is voltak kiváló katonák, mert Franz von Schlicket például a mi oldalunkról is tisztelet övezte, mert egy kiváló katona volt.
Hát nézzük meg a Korters portrékat Schlickről, egy ilyen nagyon marcona kinézetű, félszemét kötéssel eltakaró igazi hatfi volt, tehát egy ilyen igazi parancsnoki típus benyomását kelti, akit gondolom abszolút tiszteltek a katonái.
Abszolút mértékig, és ugye hát ne felejtsük, hogy ott van például az a Franz Fisch, aki később majd Csornánál veszti az életét a másik oldalnál. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a megfelelő képességű vezetők ott voltak mindkét oldalon, csak hát ugye aki az élükön állt, az nem tartott egyik oldalon se a legjobbak közé. Most mi lett a vége az egésznek? Hát végül is vissza kellett vonulnunk. Tehát nem sikerült ugye teljesíteni azokat
hát a célokat, hogy ott... Nem?
Szorosan véve igen. Igazából erről vita folyik a mai napig, hogy az most döntetlenként írható eleme, mert igazán kiaknázni senki nem tudta ezt a győzelmet, ők se. de ne felejtsük el, ugye aztán jött a tavaszi hadjárat. Más értelmezések szerint ez inkább egy döntetlen közeli állapot volt. Bárhogy is nézzük, nagyon nehéz pontosan megmondani. Nyilván Windisréte, hogy te is említetted, azt adta le, hogy győzött, most idézem Windisrétet, a két napos csata során minden ponton tetemes túllevőben levő ellenséggel volt dolgunk, csupán csapataink kitűnő szellemiségének és hősiességének, a tábornok urak célszerű vezetésének, a bátor tüzérségünk hatásos tüzének tudható be mindenütt a számszerű fölén túlszárnyalása. Tehát ő egyértelműen úgy írja le, hogy megfelelően teljesítettek. Tény, ami tényleg tényleg létszámfő hátrányban voltak, ezt ne felejtsük el.
És hát ő végig maradt a csatatér, és ugye a hadviselés szabályai szerint...
Mi vonultunk vissza,
ők maradtak a csatatéren, akkor aki marad a csatatéren, mert meg tudja azt tartani, az a győztes. Egyébként van egy világtörténelmi jelentőségű csata, ahol ugyanígy vitatkoznak a mai napig, ez pedig a borodyinói ütközet, hogy most akkor a Napóleon nyert, vagy a Kutuzov.
Szerintem ez hosszú távon döntik el a dolgok, illetve középtávon, hát Napóleonnak nem jött össze az orosz hadjárat.
Igen.
Tehát akár megnyerte azt a csatát, akár nem, ha struktúrába gondolkodunk, lássuk be, a Kutuzov féle taktikai stratégia bejött. Itt maradva, legyünk igazságosak, valóban aki megtartja a csatateret, az igazából az a győztes, de ezt a győzelmet megfelelően kiaknázni nem tudták, tehát kicsit olyan a történet, mint amit állítólag Fabius Maximus Cunctator mondott annak idején Hannibalról, hogy győzni az tudsz Hannibal, de a győzelmédet kihasználni nem tudod. Viszont említsünk meg még két dolgot így a csata kapcsán, illetve hármat, mert azt gondolom, hogy ez is erősen hozzátartozik, hogy például itt harcol Medgyánszki Cézár. Láttuk, amint Oldott Kéve című filmet, emlékezhetünk az ő figurájának a filmes megjelenítésére.
Hát ő volt a 48-49-es szabadságharcnak a kapisztrál Jánosa gyakorlatilag.
Úgy van, és ugye a következőt írja erről. Vörös talárban és keresztel kezemben lovagoltam csapataink közé, lelkesítettem a honvédeket. És akkor írja, hogy amikor körbeeszik őket, egy császári katona felém rohant és megragadta a balkonomat, tudtam, hogy mint osztrák fogoly nem találok irgalmat, masszív ezüstkeresztemmel fejbevágtam és elszabadultam. Hát nem biztos, hogy egy keresztet erre teremtettek, de a jelek szerint Medgyánszki Cézár nem volt szívból, ha harcolni kellett, és a következőt írja még, hogy golyók fütyültek körülöttem, de épp egészségben elértem csapatainkat, csak talárom szakadt szét, és kissé megdörbült keresztem. És hát hol harcolt egyebek mellett, még egy érdekesség a csata kapcsán, Kápolna esetében arról van szó, hogy Sotta Móri Törna, ugye a kiváló tüvér, akinek szerepe van Budavár visszavágásában is majd májusban, és hát Medgyánszki Cézár által föllelkesített katonák Kápolnánál eljutnak a Tarnán átívelő kőhídig, és itt viszont a következő történik, hogy a katonák, a osztrákokat, amikor megrohanják, azok egész egyszerűen egy kocsmába veszik be magukat. Tehát azt képzeljük el, hogy a csata egyik pontján egy kocsmát rohamoznak meg a mieink, és be is vesszük a kocsmát, meg is szálljuk a kocsmát, csak sajnálatos módon aztán megint jött a ellenfél, és kiűztek minket a kocsmából. Ezek után még egyszer megpróbáltuk visszafoglalni a kocsmát, majd pedig muszáj volt visszavonulni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogy volt szétszórva minden, akkor tényleg így képzeljük a dolgot, ilyen sok-sok pici, apró csata részlet, ütközet részlet. Most nyilván nem a kocsma elfoglalása volt a döntő, és nem inni akartak a katonák, de ez szépen mutatja, hogy milyen harc volt ez.
Igen.
És hát ne felejtsük el, mi lett a...
Igen, mert hogy ugye a csatákat mindig úgy szokták értékelni, hogy annak milyen stratégiai és milyen taktikai hatásai voltak, mert lehet, hogy győzött a Windisgrész, de utána a kápolnai csata után jött a tavaszi hadjárat, ami azt mutatta, hogy lehet, hogy győzött, de hogy nem törte meg a magyar seregeknek az ütőképességét, az biztos.
Az hagyján, hogy nem törte meg, történt még valami nagyon-nagyon fontos. Hát mondjuk úgy, ma úgy fogalmaznánk, hogy Dembiszkinek egyoldalúan felmondta a szerződését a munkáltatója. Tehát a csata után március elején Tiszafüreden egy tiszti gyűlésre került sor, ide meghívták Szemere Bertalant is, mondvá, hogy hát most már tegyen valamit, mert odáig jutottak, hogy a Dembiszki utasításait már csak akkor voltak hajlandók például a Klapka tisztjei végrehajtani, ha valamelyik másik tiszte ellenjegyezte. Most mérlegeljük egy hadseregbe ezt a dolgot. És én már az elején is írtam, hogy előtte meg a Görgeinek kellett külön utasítást adni. És akkor Szemere fölkeresi a Dembiszkit, hogy tartson haditanácsot, aki erre nem hajlandó, Szemere pedig kihasználja a gólhelyzetet, kirúgja a fővezérségből Dembiszkit, és helyette kiválaszt egy másik embert, ideiglenesen egyelőre úgy hívják, hogy Görgei Artúr. Na ez egy döntő tényező, hogy az a fajta alkalmatlanság, amit Dembiszki Henrik bizonyított, azzal a következménnyel járt, hogy elvesztette a főparancsnoki pozíciót, és helyette helyzetbe került az az ember, aki viszont erre teljességgel alkalmas, abszolút átermet volt, ez a Görgei Artúr, innen majd aztán majd rátérhetünk a tavaszi hadjáratra.
Még egy dolgot a kápolnai csatánál, mert hogy nagyon fontos szerepük volt, ugye a Kőszívű ember fiait mindenki olvasta, nagyon reméljük, és ugye ott benne van a Bécsi légió, meg stb. Stb. És kápolnánál nagyon fontos szerepe volt egyébként, pont ha jól emlékszem, ahol a Medgyánszki Cézár vitézkedett, ott az olasz légiónak. Ez meg azért
a lengyelnek is az olasznak.
Aha.
Ez a kettő, ez valóban itt volt, és ugye itt a Tanini, akik még itt vannak, úgyhogy igen, valóban el lehet mondani, hogy itt is, tehát a Tanini zászlóaj, és itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy megint csak nem lehet leírni úgy 48-49 históriát, hogy magyarok versus osztrákok, igazából mind a két oldalon nemzetközi sereg harcol, a tét természetesen a modern Magyarország vívmányainak a megőrzése, Magyarország függetlensége, de ugyanakkor valóban ez egy olyan harc volt, egy olyan forradalmi harc volt, ami magában hordozta a 19. század hatalmas fejlődését, tehát azt, hogy a modernitás felé tudunk elindulni, egy modern polgári világot építünk, ebből következik az, hogy rengetegen szimpatizáltak velünk, harcoltak az oldalunkon, mint ahogy aztán majd a miénk is ott vannak Itáliában, Giuseppe Garibaldi seregé. Tehát így kell látni ezt a dolgot. Nem biztos, kis a magyar volt, és még hosszan lehetne sorolni, de ez egy valóban ilyen multikulturális világnak volt a harca. Abban a 19. században, amelyikén meg egyébek mellett a nacionalizmusról szólt.
Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon plasztikusan világítottuk meg a kápolnai csatát itt közösen, hála neked, mert te vitted azért az oroszlán részt ennek a történetnek az ismertetésében, úgyhogy köszönjük szépen, folytatása következik, mert hogy kerek évfordulója van az összes dicsőséges tavaszi hadjáratban vívott csatának, úgyhogy majd szépen sorra megyünk. Lesz még itt Damjanics, meg lesz még itt híd, meg rohanás, meg stb. Úgyhogy csatákban bővelkedni fog ez a következő néhány hét itt a Mesél a múltban.
Köszönjük szépen, Csaba!
Köszönöm a figyelmet, majdnem megnyertük.
Majdnem. Hello,
szép napot, jó munkát neked. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a kápolnai csata évfordulóján 175 évvel ezelőtt. Történt február 26-án, 27-én 1849-ben.